A Mindig környezettudatosan rovat támogatója az Elektrokord. Az Elektrokord non-profit Kft. Az izzók és lámpák szelektív hulladék gyűjtését szorgalmazza és népszerűsíti Magyarországon a környezetvédelem és az értékes alapanyagok újrahasznosítása érdekében.
Mindenkinek jó rádiózást kívánok, ez a Monitor délután, Mindig környezettudatosan. Kovács Bélával beszélgetek, az Elektrokord Magyarország ügyvezetőjével. Jó napot kívánok, szervusz Béla még egyszer.
Jó napot kívánok, szervusz András.
Egészséges épületek, azt mondtad, ma erről beszélgessünk. Mire gondolsz?
Ez az egészséges épület, ez egy új kezdeményezés, az Európai Unió Renovation Wave Initiative, magyarul felújítási hullám kezdeményezésnek hívhatjuk. Ez egy olyan kezdeményezés, amelyen keresztül az Európai Unió legalább a duplájára növeli a felújítások arányát Európában a következő 10 évben, és ez egy egyedülálló lehetőséget jelent az épületek szükséges energiahatékonyságának elérésére, és arra is, hogy a beltéri környezet jobb minőségén keresztül foglalkozzunk az épületekben lévő személyek komfort érzetével is.
Amikor mondtad, hogy az egészséges épületekről beszéljünk, akkor próbáltam utána nézni. Nem túl mélyen, csak úgy az interneten. Bele-bele kaptam különböző cikkekbe, meg témákba. Érdekes, mert hogyha egészséges épület, ha erre keresel rá, akkor szóba jön a szellőzés, a szűrőberendezések, festékek, vakolatok, hőfok, páratartalom, fölírtam, anyagok, mi volt még, páraelszívás, mit nem mondtam, vírusok, baktériumok, nagyon sok minden, és aztán néhány helyen azért följön a fény is, a világítás is. Azért legfőképpen most ugye erről tudunk beszélgetni.
Igen, igen. Az épületekben dolgozó emberek komfortérzetéhez nagyban hozzájárul a világítás is, és a világítástechnikai feladatokért felelős személyek, a világítástervezők, szerelők, építészek mind központi szerepet fognak betölteni abban, hogy ez a unió által felújítási hullámnak elnevezett kezdeményezés sikeres legyen, és jobbá tegye a polgárok életét.
Eddig beszélgettünk nagyon sokszor ugye okos világításról, intelligens világítás, aztán jött a takarékosság, a hatékonyság, ugye főleg most ezekben az energiainséges időkben. Végül is most akkor az emberi világítás az, ami talán még kevés hangsúlyt kapott eddig.
Igen, ez így van. Az okos világítás, intelligens rendszerek, ezek mind jók, de csak a vizuális, ez egy statikus megjelenítését jelenti a fénynek, és van a természetes fénynek egy nem vizuális hatása is, ami a hormonrendszerünkre, a jólétünkre vonatkozik, és ez egy új trend a mai modern világításban is, amit emberközpontú világításnak mondunk. Ez egy olyan világítás, mely az emberi szervezet bioritmusát le tudja követni. A nap és a föld mozgása határozza meg a természet ritmusát, vagyis a nappalok és éjszakák változását, és ehhez a természetes napi ciklushoz igazodott az emberi szervezet, vagyis hogy nappal tevékenykedik, éjszaka sötétben pihen, regenerálódik. Ezt a természetes ritmust az elektromos lámpa feltalálása bontotta meg. Most már este és éjszaka is dolgozhatunk, vagy egyéb ébrenléttel járó tevékenységet végezhetünk. Ez sok problémához vezethet, te is foglalkoztál ezzel a műsoraidban, ilyenek az alvászavar, álmatlanság, hosszantávon depresszió, vagy egyéb betegségek kialakulását is okozhatja. És mivel a világítás technika billentette ki az embert ebből a természetes ciklusból, elvárható az, hogy ezeket a felmerült problémák megoldását is ez a terület oldja meg, ez lenne az emberközpontú világítás, ez adja meg az emberi szervezet számára az optimális megoldást a jövőben.
Amikor a ledek térhódítása elindult itt a világon, meg Európában, meg nálunk, hát ez most már 10 éve, meg most már lassan 20 éve, akkor amit az előbb soroltunk, ugye az volt a lényeges, hogy energiahatékony legyen, ne legyen energiaveszteség, ugye a hőleadás a hagyományos világítótesteknél, irányítható legyen, összekapcsolható legyen, ugye, hogy lépkedtünk előre. Most már viszont ott tart, ugye, ha jól értem, meg jól emlékszem ez irányú beszélgetésekre, vagy okos emberekkel, szóval most már ott tartunk, hogy a ledeknek a sokadik generációja már mindent tud, már azt is tudja akár mindenféle skálán, hogy akár emberi legyen, akár az emberi egészség számára is akár 100%-osan befogadható vagy hasznos legyen.
Igen, az emberközpontú világítás annak a felismerése, hogy a hagyományos világítás csodákat tesz vizuális szempontból, de nem rendelkezik a természetes fény nem vizuális előnyeivel, a nappali fény intenzitásával, színek dinamikájával. Az emberközpontú világítás a nappali fény jellemzőinek használatával biztosítja természetes fény előnyeit beltérben, konkrétan a fény vizuális, biológiai és emocionális előnyeinek ötvözésével támogatja az emberek komfortérzetét. Ehhez a mai ledekre van szükség, és azok vezérlésére, és ez alapján már nagyon jól szabályozhatóak a fények, mint intenzitásban és színben. A különböző színhőmérsékletű ledek keverésével pedig minden színhőmérséklet előállítható, így a nappali aktivitás támogatható egy intenzívebb hideges fénnyel, míg egy visszafogott meleg fény felkészíti az embert a nyugalmi időszakra, az alvásra.
Jó, ez egyébként oké, hogy megvan a technika, meg technológia, és most már ledek mindent tudnak, ugye mindent tudnak reprodukálni, ami a természetben van, és ezt a hagyományos ritmusunkat akár mesterségesen is tudják hozni, ugye, amit a világítás hozzátesz. De ehhez nekem is, fogyasztónak is edukálnom kell magamat, mert mindez hiába, hogyha ha én nem használom ezt a technikát, technológiát, ha nem ismerem, hogy igazából mi kéne nekem, ugye, hogy este nem ilyen hideg fehér fénnyel vibráltatok még ott éjszaka magamnak a szobában, mikor már régen egy ilyen meleg, sárga fénynek kéne fényt kibocsájtani. Szóval azt akarom kinyögni ezzel, hogy végülis itt edukálni is kell a fogyasztókat, mert hiába van meg az egyik oldal, hogyha a másik nem tudja, hogy igazából mit kell ebből választani, vagy mit lehet választani az étlapról.
Teljesen így van, ahogy mondod. Mi a jobb világítás előnyeinek kihasználása érdekében 5 ismérvet javaslunk, és ezt, hogyha megengeded, akkor röviden elmondom ezt az 5 ismérvet. Az első vélemények szerint az állítható megvilágítási szint, tehát alkalmazzunk olyan vezérlőket, amelyek lehetővé teszik a megvilágítási szintek változtatását. Ez gyakorlatilag a fényáramszabályzás, a fény tompítására, illetve fokozására vonatkozó elvárások teljesítése. A második az a fény eloszlása egyenletes legyen. Itt arra példára mennék vissza, hogy amikor az íróasztalunkat eltávolítjuk az ablaktól, ott, ha 2 méterre messzebb helyezzük az ablaktól, akkor a nappali fény megvilágítási szintje sokat fog csökkenni, ezért már kiegészítő világításra lesz szükség, és egy ilyen korszerű világítási rendszer már a fény eloszlását is képes megváltoztatni a térben is, és egyenletes legyen az eloszlás. A harmadik pedig egy jól ismert ismérv, ez a káprázás. A káprázás előfordulhat közvetlenül a napsugárzástól is, és ezek ellen mindenféle árnyékolókkal védekezünk. De fontos, hogyha mesterséges világítással megyünk, akkor a helyiségben a lámpatestek okozta zavaró káprázás megfelelő lámpatestekkel oldjuk meg. A negyedik az pedig az, hogy a jobb világítás minőségi fényforrásokat is jelent egyben, mert ezeket a fényforrásokat, izzókat, amiket behelyezünk a lámpatestekbe, ezeknek az, hogy mit építünk be, befolyásolja a világítási berendezés által kibocsátott fény minőségét. Elsősorban 2 dologra kell figyeljünk, az egyik a színvisszaadási index, amely gyakorlatilag a színhűség mértéke, hogy a tárgyak színeit mennyire hasonlóan jelenítik meg, mintha azt a napfényen keresztül néznénk. A másik pedig a színhőmérséklet, ami pedig azt mutatja meg, hogy melegebb fény, semleges vagy hidegebb fényeket szeretnénk abban a napszakban. Az ötödik pedig az, hogy konzultáljunk, amikor ilyen világítást szeretnénk, vagy egy jobb világításon gondolkodunk, akár otthon irodában, vagy iskolai világításban. Ilyenkor mindig a házaspárokat szoktam felhozni példaként, hogy hogyan akarunk egy jobb világítást, elmegyünk az üzletbe, vagy böngészünk az interneten.
És a felesége eldönti.
Igen, és akkor a fény szerepe az, hogy ő egy funkcionális megvilágítást akar, tehát egy praktikus szempont lesz, míg a feleség egy természetszerűen esztétikus valamit szeretne, ami legyen kreatív, és kreatív világítási megoldás, és a kettő között kell egyensúlyt teremtsünk, tehát a kreativitás és a praktikum között kell majd egy egyensúlyt hozzunk, és hát ehhez kell segítség, tehát itt általában a világítási szakemberek vagy egy világítási szaküzletben vásárolunk, akkor ők tudnak nekünk ebben segíteni, hogy kiváló minőségben is legyen meg hát esztétikus is legyen ez az energiahatékony megoldás, amit választani fogunk.
Miközben hallgattalak, azon gondolkoztam, hogy olyanok vagyunk, mint a növények, mi emberek is szerintem, hogy egészen különböző lehet a fény igényünk. Hát nálunk is itt a rádióban, a szerkesztőségben én ezeket, főleg hajnalban, akkor a reggeli órákban ezeket a helyi megvilágításokat, kis asztali lámpákat szeretem, nekem nem kell sok. Van, aki bejön és egyből fölnyomja az összes nagy beltéri világítást, ezeket a hatalmas mennyezeti lámpákat, és akkor tényleg műteni lehetne. Ezért mondom meg, hát ezt tudja is az ember, a hőérzet, vagy a hőigény, ugyanígy a fényigény is lehet különböző. Nagyon nehéz, de értem, hogy ezek a technikák, technológiák, ezek a vezérelt, beállítható, irányítható fényforrások, ezek már tulajdonképpen biztosíthatják ezt a fajta mozgásteret, hát persze nyilván ez költségigényes, meg időigényes, meg tudásigényes, hogy megint visszamenjek az edukációhoz.
Igen, pont erre akartam még egy mondatban kitérni, hogy a világítási személyre kell szabni, tehát teljesen mások az egyéni preferenciák, és ez az elégedettség is, hogy mind a munkában, mind otthon ez változik. A másik még, amit megemlítenék itt, hogy időnk több mint 90%-át beltérben töltjük, és hát szomjúzunk a természetre, beleértve a természetes nappali fényre is. A biofília tudománya az, ami ezzel foglalkozik, az ember azon vágyával, hogy kapcsolatban álljon a természettel, és hát egyre növekszik a tudatosság, és ez sarkalja a világítás tervezőket is arra, hogy egyre inkább bevonják a nappali fényt utánzó megvilágítás aspektusait a tervezésbe. A nappali fény egyik fő aspektusa az, hogy ez egy dinamikus természetű, nem pedig az a korábbi energiatakarékos világítás által előállított statikus fénymennyiség, és így a hagyományos statikus világítással eltérően a nappali fény gyakran változtatja a fényerősséget és a szín megjelenítést, és azok szerint is, milyen évszak vagy milyen időszak áll előttünk.
Egy picit még más téma néhány perc erejéig, ugye az Elektrokord Magyarország non-profit Kft. Ugye a lámpahulladék visszagyűjtésével foglalkozik Magyarországon. Most már egész pontos adatok vannak arra, hogy mennyivel kevesebb energiahordozott gázt, villamosenergiát használtunk el mi magyarok itt 22-ben, mint 21-ben. Persze ennek az enyhe tél, meg sok minden más is az oka, de mindenki nyilván sokkal jobban figyelt az elmúlt évben már az energiafelhasználásra, energiahatékonyságra. Végülis olyanok vagytok, mint egy nagyon érzékeny szenzor, nem? Mert hogyha nagy a visszagyűjtés, akkor abból arra lehet következtetni, hogy az emberek mondjuk fényforrást cseréltek, talán vagy szinte egészen biztosan az energiahatékonyság jegyében. Mit mutattak az utolsó negyedéves adatok? Egyáltalán hogyan zártátok a 22-es évet a visszagyűjtés vonatkozásában?
2022-ben is jó évet zártunk, 507 tonna lámpahulladékot gyűjtöttünk be. Ez az értékesített mennyiség közel 70%-át jelenti, és ahogy te is mondod, mi egy nagyon jó szenzora vagyunk ennek az ágazatnak, hogy milyen új generációs termékek jönnek, és mi található a hulladékban. Az értékesített mennyiség 81%-a már ledes világítási technológia, míg a visszaérkező hulladékban még csak 2-3%-os a lednek az aránya. De ahogy te is látod, ez az energiatakarékosság és a hulladékgazdálkodás szorosan összefüggő területek. A gyártók már a termék tervezésénél figyelmet fordítanak arra, hogy mi lesz az élettartalom végén, hogyan lehet azokat hasznosítani, és hogy azok a környezetre és az egészségre milyen az erre gyakorolt hatás, és mi próbáljuk az újrahasznosítási folyamatot környezetbaráttá és a lehető legegyszerűbbé tenni. Ez viszont azt jelenti, hogy a gyártóknak a termék teljes életútját kell már megtervezniük. Az országban szinte mindenütt megtalálhatóak a gyűjtőedényeink, amiben a lakosság a lámpahulladékot elhelyezheti, az ipari felhasználóknál, közületeknél pedig nagyobb fémkonténerek kihelyezésére került sor, és hát ez segít abban, hogy a hulladék a feldolgozóba kerülhessen, és ott környezetbarát módon gazdaságosan tudjunk dolgozni.
És ez csak az én prekoncepcióm, vagy esetleg igazolható a számokkal, még hogyha most az nincs is előtted, hogy ez a tavalyi november-december, meg egyáltalán a visszagyűjtés mennyisége nagyobb-e, mint mondjuk tavaly vagy tavaly előtt?
A mennyiség nem nagyobb, amiatt, mert ezek a berendezések egyre apróbbá válnak, tehát van egy ilyen miniaturizálási szándék. A másik pedig, hogy egyre könnyebb anyagokat használnak föl. A mennyiség nő, tehát azok a világítási termékek, izzók, lámpatestek, amiket használunk, azoknak a száma nő, viszont a súlyuk csökken, és ez a trend észrevehető. Még 20 évvel ezelőtt egy 38 mm-es átmérőjű fénycsővel világítottunk, ma már ezek 5-6 mm-es fénycsövek. A ledek is milyen apróak, hogyha megnézzük. Egy átlagos súly az 8 dekagram egy fényforrás, és 1 kg egy lámpatest. Ezek egyre apróbbak, tehát a hulladék mennyisége is csökken, kilogramban kifejezve, darabszámban viszont növekszik, de ez egy olyan trend, aminek örülhetünk, mert tényleg kisebb lesz a környezeti lábnyomunk, hogyha ezeket a követelményeket át tudjuk vinni a tervezésbe, gyártásba, ennek meg lesz az eredménye a környezetvédelem kapcsán is.
Nagyon szépen köszönöm Kovács Bélával, az Elektrokord Magyarország ügyvezetőjével beszélgettem a mindig környezettudatosan műsor percében. Köszönöm szépen, viszont hallásra, szervusz!
Köszönöm szépen, viszont hallásra!
Ez volt a Mindig Környezettudatosan rovat a Monitor délutánban.